Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Richard vagyok, a műsorvezető, és folytatjuk az Egyesült Arab Emirátusokkal. Nagyon sok országgal kötöttek egyezményt a kettős adóztatás elkerüléséről, Bosznia-Hercegovina, Csehország, Ausztria, Románia, Ukrajna, Montenegro, és hát ilyenkor nem kell otthon adózni, és mivel itt se kell adózni, gyakorlatilag adómentes a jövedelem, hogyha ezekről az országokról szó van. De hát bizonyos értelemben azért a helyi munkaerőpiaci alapba be kell fizetni kisebb összeget, meg hát vannak olyan országok, amelyekkel nincsen ilyen egyezmény, Magyarországgal sincs ilyen állapot, megállapodás, tehát elméletileg az itt keresett jövedelem után otthon adózni kellene. Egyébként a nyugati munkavállalók esetében a felső határ az irányadó, hogyha ugye a helyi munkaerőpiaci alap befizetéseit nézzük, mert hogy mindenképpen arra teszik félre ezeket a pénzeket, hogyha végül is kialakulna a későbbiekben munkanélküliség, akkor azt valahogy orvosolni lehessen. Milyen fizetések vannak? Mondok néhány példát. Mondjuk egy ügyvezető igazgatója egy ingatlanos cégnek az forintba 5 millió forintot keres, egy média tervező egy média cégnél az 1 millió 200 ezer forintot, egy raktáros az 800-900 ezer forintot, egy újságíró az 800 ezer és 1,5 millió forint közötti összeget keres, egy nővér 150 ezer forint és 600 ezer forint közötti, tehát azért itt sem brutálisak ezek a fizetések. A taxisofőr pedig olyan 80-100 ezer és 400 ezer forint között, attól is függ, hogy mennyit dolgoznak. Tehát, mint említettem, a fizetések nagyban függnek, ez csak ilyen irányadó volt a szakmai tapasztalattól, a nemzetiségtől, a végzettségtől, néha még a munkaadó hangulatától is. Egyébként nem korlátozzák a hirdetés feladóját abban sem, hogy milyen követelményeket ír elő. Tehát az biztos, hogy Európában a különböző egyenlő bánásmód hatóságok már eljárást indítottak volna jó néhány Dubajban természetes hirdetés láttán. Tehát, hogy nyugati diplomát sokkal többre tartják, mint a keletit, az amerikait, az angolt és a franciát komolyabbnak tekintik, mint a lengyelt, az oroszt vagy a magyar, tehát ez szinte természetes, és hát simán oda lehet írni, hogy nem tudom én, hogyha indiai jelentkezik, akkor fele pénz, és hát bizony kasztonként néha kétszeres fizetési szorzóval lehet számolni, bár lehet ez magasabb is, a táblázat nem kőbevésett, de hát azért érdekes, hogy átfogó képet lehet alkotni a szokások alapján, hogy kinek mennyit fizetnek. Hát ugye a nyugatiak vannak, aztán Japán, Dél-Korea, Szingapúr, utána Dél-Afrika, Oroszország, Tajvan, Közép- és Dél-Amerika, aztán Fülöp-szigetek, Tájföld, Kína, és ugye India, Pakisztán, Sri Lanka, Nepál alul, és a kelet-európaiak általában az orosz, Tajvan, Dél-Amerika kombóhoz tartoznak nagyjából középen, de hát ez még mindig megéri azért sokaknak. A magyarok nem keresnek, mint említettem, rosszul, vendéglátásban, az idegenforgalomban, ingatlan cégeknél rengetegen dolgoznak. Van egy ismerősöm, körülbelül olyan 500 ezer és 800 ezer forintnak megfelelő összeget visz haza havonta, egy másik az 1 millió 2-t keres, de van pilóta is, aki 2,5 és 3,5 millió forint körüli összeget keres. Ha valaki elveszíti az állását, a vízuma pedig lejár, el kell hagynia az országot. Kevés az állampolgár, de őket nagyon komoly juttatások illetik meg. A munkájukat vesztett bevándorlókat viszont nem becsülik, elküldik, de hát emiatt lényegében nincsen koldus az országban, tehát én még az Egyesült Arab Emirátusokban soha nem láttam, hogy valaki koldult volna. Persze, ugye sokszor ismerőseim kérdezik, hogy hát ha mész Dubajba, akkor mi mindent hallottál a dubajozásról, meg az ezzel kapcsolatos dolgokról. Hát hogyha őszintén akarunk erről beszélni, ugye én most legális valós állásokról beszéltem, hát hogy erről legendák szólnak, hogy 3-6 milliót lehet keresni dubajozással, és a feladat csak a gazdag uraságok szórakoztatása. Nekem egy olyan ismerősöm van, egyébként ő is szlovákiai magyar, aki már volt, és hát természetesen ő azt mondta, hogy hát semmi nem történt az ég alatt a világon, hanem csak beszélgetés, lenge, mindent látni engedő ruhában, az úszómedence szélén, hát nagyjából ennyit mesélt, és lényegében kétségtelenül létezik ez az iparág, és én magam is láttam életszerűtlenül túlöltözött limuzinnal utaztatott fiatal kelet-európai hölgyeket, de hát nyilván ezeknek a dolgoknak a titkait elrejtik a paloták vastag falai. De hát itt a turisták természetesen nem is érdeklődnek, mert nincs miért, ez egy marginális dolog. Sokkal inkább lényegi az, hogy mi vár minket, hogyha eljövünk ide. Hát először is egy csodálatos repülőtér, fantasztikus kiszolgálással, elképesztően érdekes és szép épületek, modern, új, hatalmas felhőkarcolók, kellemes tenger, kellemes jó hőmérséklet. Télen decemberben is lehet fürdeni, de azért nem annyira kellemes a víz, tehát olyan 20-18 fokos, néha 22, hát nyáron meg annyira meleg, hogy ihaj-csuhaj, de mondom, ilyenkor is nyugodtan lehet fürdeni, és vannak olyan időszakok, amikor még jobban felmelegszik, ez is a napsütéses időszaktól függ, hát általában süt a nap, tehát Dubaj az, ahová tényleg úgy mehetünk, hogy szinte biztos, hogy nem fog esni az eső, hát aztán, ha mégis valami kis csapadék leesik, akkor az gyorsan történik, és hamar ismét jó idő lesz, tehát esernyőről nem kell gondoskodnunk. Viszont precíz a kiszolgálás, gyakorlatilag nincsen bűnözés, szinte minden féle fajta izgalmas dolgot megkaphatunk az alkohol kivételével, mint említettem, azokat hotelekben lehet megvásárolni, vagy hát az ismerőseim is mindig a Duty Free Shopból szoktak kérni, hogy hát onnan azért lehet vinni valamennyit, limitálják azt, hogy mennyit lehet vinni. Ha valaki Dubajba utazik, akkor persze azért szeretné megnézni, hogyha sok ideje van, nem csak ezt az emírséget, hanem mást is. Hát ahová a legtöbben elmennek, az Abu Dhabi. Nem egy nagy bűvészet ide eljutni, akár taxival is nyugodtan bevállalhatjuk, eljöhetünk, hiszen a benzin rendkívül olcsó, és azért a taxis fizetések sem túlságosan magasak, tehát az átlag fizetéshez képest itt jóval kevesebbet jelent egy taxis állás, mint mondjuk Budapesten. Tehát ebből a szempontból nyugodtan be lehet vállalni, és nem kerül túlságosan sokba. És Abu Dhabiba szervezett úton is elmehetünk, rengeteg utazási iroda is van, úgyhogy bőven van miből válogatni. Abu Dhabi emírje, Khalifa bin Zayed Al Nahyan, az Egyesült Arab Emirátusok elnöke, és az idősebb Sheikh Zayed az emirátusok megteremtője volt. 1971-ben az ő ötlete nyomán egyesült a 7 emírség. Dubaj és Abu Dhabi lényegében az, aminek vétójoga van, tehát nem véletlen a turisták is ide jönnek, itt vannak a legnagyobb fejlesztések. A dubai emír tényleg vadabb fejlesztésekbe kezdett, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, és sok minden bevált, de hát voltak a krízis időszakban olyan pillanatok, amikor viszont Abu Dhabitól kellett kérni kölcsön, de hát már minden megoldódott. Az Abu Dhabi emír az elnök, a dubai az alelnök és a miniszterelnök, a többi uralkodó pedig a közös kormány tagja. Abu Dhabi területén egyébként még bőven van olaj, ott még van lehetőség fejlesztésekre, de tény és való, hogy Abu Dhabi is fantasztikus, bár hozzáteszem, mondom, Dubaj az, amire azt mondom, hogy hát maga a csoda, és hihetetlen, hogy mi mindent megvalósítottak itt, és tényleg káprázatos az egész. Abu Dhabiban mit érdemes megnézni? Van egyszer egy gyönyörű mecset, ide, hogyha elmegyünk, akkor a hölgyeknek kendőt azért vinni kell, illetve illő ruházatban lehet csak bemenni. Némi kis sorbaállás után megtekinthetjük ezt a fantasztikus hófehér márvány komplexumot. Akkor ugye itt van a Forma 1-es versenypálya, itt van a Ferrari World, ami lényegében egy fantasztikus vidám park, és hát olyan játékok is vannak, nem csak szimulátorok, hogy beülünk egy autóba, és akkor mit tudom én, a vízen lecsúszunk, aztán egy kicsit leesünk, mit tudom én, 5-8 méternyi, tehát tényleg így ilyen rémségesen izgalmas park, és hát mellette pedig megnézhetjük Abu Dhabi látképét is. Az Emirates Palace az a hely, ahová a hivatalos Egyesült Emirátusok beli vendégeket elviszik, ez is Abu Dhabi mellett található, mese szép szálloda, ide nyugodtan be lehet jönni, nincs annyi turista. A szegény turisták azok ugye nem fizetik ki a taxiszámlát, hogy eljöjjenek ide az Emirates Palace-hoz. A többi turistát meg szívesen látják, és hát egyébként itt viszonylag emberi áron meg is lehet ebédelni. Nagyon sokan rendelnek különböző éttermekből, pizzériákból, hogyha valaki bérel esetleg egy ingatlant mondjuk a Pálma szigeten, akkor lényegében ott úgy eltölthet napokat, hogy csak hozzák a finomabb falatokat a különböző éttermekből, de vannak egyébként nagyon olcsó étkezdék is, és hát a vendégmunkások is laknak valahol, tehát az indiai, meg a maláj, meg a szingalész negyedben, ott azért látunk lepukkant területeket, szegény embereket, olyan ingatlanokat, ahol 20-30-an laknak, tehát azért Dubaj sem csak a hú de nagy luxus, és hogyha tényleg sokat kirándulunk itt, meg elmegyünk azokban a negyedekbe is, ahol a a munkások laknak, akkor azért bőven látunk lepukkant részeket, meg hát a Dubai Múzeum, ahol van, ott sem fennékig tel fel minden, tehát ott is azért a szegényebb bevándorlóknak, bár hozzáteszem, annyira azért nem szegények, hiszen, mint mondtam, hogy ha nem lenne munkájuk, akkor gyakorlatilag kirakják őket az emírségekből, és így nincs koldus. A természeti környezet hát gyakorlatilag egy hatalmas sivatag és a tenger. Fantasztikus, homokos tengerpartot képzeljenek el, de a Pálma-szigeten van talán a legjobb strand, az Atlantisnál, meleg a tenger, igazából túlságosan sok veszélyes élőlényel nem találkoztam a tengerben, halakból van bőség, még éjszaka is fürdőzgettem, itt a pálmaágak között vannak kis csatornák, ezeket átuszkálni is nagy élményt jelentett számomra. A sivatagi túrák pedig, mondom, azok a legizgalmasabbak, amikor elmegyünk egy olyan beduin faluba, ahol a legjobb az ellátás, és akkor tevével is elmehetünk, vagy kipróbálhatjuk a kvadozást, milyen kis mini autókkal száguldozhatunk. Hozzáteszem, egy kedves barátom kiment, és fejjel is állt ezzel a quaddal a sivatagba. Próbált úgy robogni akkora sebességgel, úgy venni a kanyart, mint a helyiek, de hát a helyiek ezt már 10 éve csinálják, úgyhogy ő fejre állt, és eltörte a vállát. Hosszú ideig Gipsben volt, még miután hazajöttek is. A teve az kevésbé veszélyes, bár érdemes azért megtanulni hangokra, rogy le a teve, és a zá-zá hangokra indul el. Hogyha ezt tudjuk, akkor olyan nagy baj már nem lehet. És hát arra kell még vigyázni, hogy úgy áll fel a teve, hogy mindig először a hátsó lábát nyújtja ki, tehát kapaszkodni kell, nehogy orra bukjunk. Hát, hogyha ezeket a tanácsokat megfogadjuk, akkor már csak egy jó kis bankkártya kell, és az Egyesült Arab Emirátusokban nagyobb baj nem érhet minket. Az elmúlt egy órában Dubajban kalandoztunk, hölgyeim és uraim, örülök, hogy velem tartottak. Továbbra is várja önöket az Inforádió, érdekes, izgalmas műsorokkal, tartsanak velünk. Búcsúzik a műsorvezető, Kis Robert Richárd, viszont hallásra!